Adódik mindig egy ilyen új év elején, hogy visszatekintünk az előzőre, és most elmondtuk ezt a sok személyességet, de gondoltam, hogy mondok pár dolgot, ami úgy összességében globálisan a képzőművészetben érdekes volt tavaly, vagy kiugró, vagy kiemelkedő. Az egyik az az, hogy nem nagyon szoktunk ebben az adásban szerencsére arról beszélni, hogy milyen leütési árak vannak a világban, mi mennyi pénzt csinál, mert...
Nem érdekes.
Nem, meg egy kicsit olyan információban olyan kontraproduktívnak is érzem, mert annyira sok tényezőből alakul ki egy-egy ilyen őrületes ár, és ezeknek egy része teljesen máshova tartozik, mint annak a műtárgynak a valódi, mondjuk érzelmi értéke. Szóval ezeket ki szoktam hagyni, de ami mondjuk kiugró, meg teljesen így bement így a popba, tehát így a populáris kultúrába, ez a Mauricio Catalán féle szürke, vastag, ragasztóval a falra ragasztott banán, mint műtárgy.
Nekem nincs meg, de meg fogom nézni. Mondd, közben azért hagyd, rátekintek.
Mauricio Catalán.
Oké.
Egy banán. Tehát ismétlem egy darab.
De nem a Warhol féle. Hát egy banán.
Szerintem része ennek a sztorinak az, hogy te láttad a Warhol féle banán, tehát hogy a banánhoz eleve kötődik már valamilyen jó képzőművészeti analógiád, de hogy ez egy darab banán, tehát egy olyan banán, mint amit mondjuk én tegnap délután a Siminek adtam, csak kinyitottam, hogy el tudja kezdeni enni, ez viszont zárva van. Egy ilyen vastag, szürke ragasztó szalaggal a falra ragasztva. Na, az a csávó, aki ezt megvette egy tavalyi árverésen, és akkor most mondok hozzá árat, 6,24 millió dollárért, ő egy ilyen kriptó vonalon milliárdossá vált elég fiatal srác, aki...
De kriptóval is fizetett?
Igen, és kriptóval fizetett.
Tehát nem fizetett.
Kriptóval fizetett, és tulajdonképpen ez tök jól építette ezzel a saját bizniszét is, még nyilván ezzel sokat foglalkoztak, azonnal le is jövök erről a témáról, mert sokkal érdekesebb, igen, köszönjük szépen, sokkal érdekesebb, hogy a tavalyi évben az impresszionizmus és a szürrealizmus is nagyon sokszor szerepelt nagy, fontos múzeumok kiállításán, mert hogy 100 meg 150 évesek lettek ezek az izmusok, és akkor erről szívesen említem meg, mint a banános sztorit a tavalyi évből, ami igen.
Szóval nekem ez, most, hogy már láttam, és tényleg oké, nekem ez a dubai csoki.
Oh, kösz, hogy ezt felhoztad.
Ugyanaz.
Igen.
Én tavaly év végén kóstoltam először.
Én nem is ettem még, finom?
Nekem a deli csoki pisztárciás változata, ugye az én korosztályom, vagy a mi korosztályunk Csehbe és Szlovákiába vándorolt át a 80-as évektől botaszcipőt vásárolni és deli csokit, amelynek három ízben lehetett kapni, a barna, a kék és a zöld. Na most a zöld volt a pisztárciás, ami nekem a kedvencem, és én... 2024 második fél évétől olvastam először erről az úgynevezett dubai csokoládéról, amely kulminálódott az év végén, mert már másról sem volt szó, meg a recepteket. És aztán az egyik kollégánktól karácsonyra kaptam egy szelettel, amit megkóstoltam. Oké, de hogy nem dobtam el a hajamat, vagy nem éreztem úgy, hogy egy külön kasznak lettem így emiatt a tagja. És amikor néztem ezt a téppel átragasztott banánt, amely nyilván szerintem kiinduló pontjában a Velvet Underground féle, Warhol féle banán. Értem a művészet is benne, meg minden, de azt azért nem vágom, és csak a kriptókkal fordulhat elő, amikor mesterségesen fújják, hogy képzeld el a kriptókról most csak egyetlen mondat, hogy az év utolsó, 2024 utolsó két hónapjában boldog-boldogtalan hívogatott mindenféle cégektől, hogy látom-e, mi van a kriptóba, és fektessek a kriptóba, és amikor hogy visszakérdezek, hogy ember, honnan van meg a telefonszámom, és ha még egyszer fölhívsz, és nem törölsz az Excel-edből, akkor jogi útra terelem ezt az egészet, hát ebből látszik, hogy ilyen mesterséges dolgok milyen gyorsan tudnak terjedni.
Miközben most beszéltünk erről az ilyen nagy leütési ár, meg összességében nem volt jó éve a műkereskedelemnek. Nagyon sok nagy aukciós ház vagy elbocsájtott a staffból egy csomó embert, vagy mégse indított el egy új galériát, nem tudom hol, vagy bezártak olyan galériaterei nagy, nagyon nagy nevű mega galeristáknak, ami nem tudom már ott állt 60 éve. Tehát ugye nagy átrendeződések voltak, és folyton azt látod erről a területről, hogy úristen, de csili-vili, mennyi aukció van, úristen, micsoda műtárgyak kerülnek elő, jesszusom, micsoda gyűjtemények vannak, és ez így is van. De hogy összességében ez nem volt egy...
Oka?
Nem tudom.
Mert hogy nincs gazdasági világválság, oké, hogy van egy háború, de hát az Európának egy részét érinti. Mi befolyásolhatja azt, hogy ez azért most egy rosszabb vagy jobb év?
Azért nehéz megmondani, mert csomószor az szokott lenni, hogy amikor nem megy jól a gazdaság egyéb területein, akkor nagyon sok pénz áramlik műkincsbe, mert az egy ilyen stabil befektetésnek tűnik. Tehát hogyha mondjuk azt válaszolnánk rá, hogy vélhetően nincs olyan jó gazdasági környezet, azért egy kiugró árverési rekordról beszámolok, mert nagyon-nagyon szeretem ezt a festőnőt, a Leonora Carringtont, akinek egyébként egy könyve is megjelent magyarul, Topor Tünde, akit olyan sokszor idézek a Hello járat folyamában, nagy kedvelője a Leonora Carringtonnak, és egy szuper jó cikket írt róla az Art magazinban. Szóval neki volt egy festménye, ami májusban New Yorkban szerepelt a Sotheby's-nek az árverésén, és egy ilyen őrületes rekordot ért el. Szóval azért nyilvánvalóan voltak ilyen vagy nagy kiugró pillanatai, de engem is meglepett, mikor olvastam ezt az összefoglalót, hogy összességében véve nem volt a műkereskedelemnek erős éve ez a 2024. Akkor nagy kedvenced Banksy, vagy nem nagy kedvenced
Banksy? Na, én bírom, teljesen.
Na, neki volt egy nagyon termékeny időszaka Londonban, amikor mindig, mikor felébredtek a London lakosai, azt látták, hogy megint oda festett valamit, ilyen furcsa, különös állatokat mindenféle helyzetekbe, és azért azok a turisták, akik egyébként is ott voltak a városban, azok felkeresték ilyen, mint hogyha egy mekka lenne, felkeresték ezeket a helyeket, és 250 millió fényképet fényképeztek magukról, ahogy állnak a különböző Banksy-k előtt. Akkor van egy pasi, úgy hívják, hogy Glenn Lowry.
Aki de várjál, Banksy-re visszatérve, igen? Neki volt aukción bármi? Nem hiszem, hogy... Én nem emlékszem rá. Igazából csak annyit tudunk Banksy-ről elmondani, hogy még mindig fest. Vagy fúj, vagy...
Vagy valami.
Valami.
Vagy valamit csinál. Hogy a Glenn Lowry, aki a MoMA-nak, New Yorkban a MoMA-nak az igazgatója, ő tavaly bejelentette, hogy 25-ben leköszön, és ezt csak azért érzem úgy, hogy hírértékű, mert ahogy te a sportnál el szoktad mondani, hogy mik a nagy csapatok, meg mik az igazán jelentős világversenyek, úgy ebben a globális művészeti térképen mondjuk a MoMA egy elég fontos és nagy befolyású intézmény, és ez a Glenn Lowry, aki egy nagyon szép ember. Tulajdonképpen, hogyha egy ilyen casting ügynök lennék, akkor az ő arca lenne a prototípusa annak a amerikai, kifinomult, intelligens, jól öltözött, régi módi értelembe vett ilyen kiművelt arcú.
Woody Allenre gondolok.
De nem Woody Allen, a Woody Allennél problémátlanabb típusú csávó a Glenn Lowry. Szóval nem azt látod, hogy hú, most valami nagyon szórakoztató öngyötrelmet fogsz hallgatni, hanem van egy ilyen eleganciája, meg egy ilyen...
Stanley Tucci.
Még annál is finomabb valahogy.
Atyavilág.
A Stanley Tucci nagyon jó közelítés a Glenn Lowryhoz, majd megmutatom neked a fotóját. Szóval, hogy ő... ez durva, 30 éven keresztül vezette ezt az intézményt. Tehát 40 éves volt, amikor megérkezett ebbe a pozícióba, és most 70, amikor leköszön, és nagyon nagy változásokat menedzselt végig ezen az intézményen, kezdve két épületfelújítással és hozzáépítéssel. Tulajdonképpen az egész kiállítás politika megváltozott, amiről így már sokat beszéltünk, hogy hogyan ezek a nagy amerikai, nagy nyugati múzeumok hogyan kezdtek nyitni a nem is csak a Kelet-Európa, hanem minden olyan régió felé, akik addig nem voltak a frontvonalban, vagy a figyelemnek mondjuk így a fókuszában. Igaziból ide tartozik az is, hogy a Velencei Biennálénak a tavalyi változata hozta fel, és mutatta be a legintenzívebben azt, amit mondjuk ilyen őslakos művészetnek lehetne nevezni. Tehát az egyes régióknak az ilyen folk, népművészet, tök más gyökerű, más típusú képzőművészetét, mint amit általában így a múzeumokban látsz. Tehát mondjuk ez szerintem egy fontos hozadéka volt a tavalyi évnek.
Hát ez nagyon Zanzában akkor el kell tudjuk képzelni, hogy ez pályáztatás lesz, szerintem pályáztatás, nem? A MoMA, New Yorkban.
Ja, hogy ezt nem az, el hogy... tudom képzelni, hogy nem tudom, ezt nem olvastam el, hogy honnan érkezik az új jelölt, hogy fejvadászok özöne dolgozik-e.
Már most. Az ügyön.
Igen.
Amivel zenélünk, az a Porgy és Bess analógiáján indult el, hiszen ez a proto musical elég híres, több dala idézhető, olyannyira, hogy egy francia producer, akit Mátónak hívnak.
Mató.
Ethel Lincit gondolta, hogy énekelje már el a Totónak az azonos című slágerét regiben. Tehát egy igazi világslágert fogunk hallani, amely elindult annak idején a Bernstein-féle előadásból, és aztán megérkezik Jamaikába, mert ahogy az elmúlt években úgy továbbra is, amíg a Hello járat így működik, addig reggae az mindenképpen lesz.